Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Már második ízben jelentkezünk ezzel a hosszabb terjedelmi teremtésvédelmi magazin műsorunkkal. Réfi Júlia vagyok, a Napfémusz Teremtésvédelmi Egyesület tagja, és ebben a műsorban itt lesz velünk még Aratóni Anna Mari, Nemes Csaba és Nemes Gábor, szintén a Napfémusz Egyesülettől. Ahogy a múltkor, ezúttal is különböző rovatokkal készültünk. Bevezetünk után ismét áttekintjük, milyen fontos teremtésvédelemmel kapcsolatos események történtek a világban, majd rátérünk a hónap témájára. Mint talán sokan tudják, február 11-én van a Betegek Világnapja, és ennek kapcsán beszélgetést hallhatnak a Szent Ferenc Kórházat fenntartó szerzetes rendnek az előjárójával, Lucetta nővérrel, és kommunikációs vezetőjével, Pácsillával. A beszélgetés természetesen arról szól, milyen fenntarthatósági törekvések zajlanak most a kórház működésében. Ezt követi mit tehetünk mi rovatunk, ahol igyekszünk ismét praktikus tanácsokat adni hétköznapjaink és ünnepeink teremtés tudatosabb szervezéséhez. Áldott légy című rovatunkban tovább folytatjuk Ferenc pápa Laudato Si című enciklikájának áttekintését, és a műsor végén Naptár című rovatunkban arról lesz szó, hogy milyen természetesen teremtésvédelemmel kapcsolatos események várhatók a közeljövőben. Vágjunk is bele, és halljuk, mi történt a világban az előző adásunk óta.
Thank you. A Mi történt rovat mikrofonjánál Nemes Csaba. Ahogy múlt hónapban is már hallhatták, ebben a rovatunkban néhány olyan történésre szeretné felhívni a figyelmet, lehet az akár hazai, vagy akár nemzetközi, amelyek valamilyen módon kapcsolódnak az egész műsorunkhoz. Hát itthon jelenthetem, január közepén beköszöntött a tél, aztán majd kisvártatva kinyíltak a hóvirágok is. Igazából azért fontos ez a történés, mert ha hosszú éves átlagokat tekintjük, különösen a régebbieket, akkor tél bizony nem ilyenkor szokott elkezdődni, hanem már akár november közepén, végén, december elején. Talán arra emlékeznek, hogy a hírportálok tavaly ősszel elég kemény telet jósoltak. Az Arktis, az északi sark rendkívüli felmelegedésének a következményeként. Ez a keménység, ez a kemény kifejezés, amit sokan akkor félre is értettek, abban az értelemben használták, illetve használtuk, hogy nagyon változékony lesz az időjárás, mert a sarkkörű melegedés az eddigi erőteljes úgynevezett sarkköri vagy cirkumpoláris légáramlást legyengítette, és ez a jelenség teret enged a mérsékelt őrvékét területekre betörő rendkívüli hidegeknek, és azokat hirtelen felváltó déli áramlásoknak is. Az, hogy ez miért történik, miért melegszik fel az északi sarkon sokkal jobban, mint a mérsékelt égévi területek, vagy az egyenlőtű területek, arról majd talán egy későbbi műsorokban hosszabbat el fogom tudni magyarázni, de itt talán az a fontos, hogy arról kell beszámolnom, hogy gyakorlatilag január közepéig szinte nem is voltak úgynevezett téli napok. Ezek a téli napok azok a napok, amikor a napi legmagasabb hőmérséklet is kisebb, mint 0 Celsius fok. És utána is csak néhány napban lehetett olyan napi hőmérséklet, ami nem haladta meg a 0 Celsius fokot. Ugye a Kárpát-medence és akár nagyobb térségének a megszokott klímájára jellemzők, legalábbis eddig jellemzőek voltak, a hosszantartó úgynevezett anticiklonális hideg helyzetek ilyenkor télen, hideg és eseménytelen időjárási helyzetek, amelyeket ezentúl, illetve az elmúlt néhány évben már többször tapasztalhattuk, most már többször szabdalják fel hullámzó hidegbetörések és melegfrontok egyaránt. Tehát olyan, mintha egy időjárási hullámvasútra ülnénk, és a tereink már bizony nem olyanok, mint azt a régebbi éghajlati átalakulások alapján várhatnánk. És ez szinte bizonyos, hogy az ember által okozott éghajlatváltozás egyik következménye. És ezzel, gyakorlatilag ezzel a témával át is vezet minket az a téma a másik tématerületünkhöz, a Mi történt rovatának, aminek azt a címet adtam, hogy az USA újra csatlakozik a Párizsi Klímaegyezményhez. De 2020. január 21-én új elnöki rendelettel ennek a újra csatlakozásnak a szándékát aláírta az új Egyesült Államok elnöke. Mit jelent, és mit nem jelent ez az esemény számunkra, illetve az éghajlatváltozással kapcsolatos történésekre. Ahhoz, hogy erre választ tudjak adni nagyon röviden, nagyon kicsit, talán csak egy percre menjünk vissza néhány 10 évet a történelemben, azért, hogy felelemelítsük a klímaváltással kapcsolatos nemzetközi tevékenységet és aktivitásokat. Talán hallottak már róla Mária Rádió hallgatói is, arról a nemzetközi testületről, amit az ENSZ Környezetvédelmi Intézménye programja, illetve a világ meteorológiai szervezet hozott létre kormányoknak a közreműködésével, az ENSZ úgynevezett éghajlatváltozási tárgyaló kormányközi testülete, ami 1988-ban jött létre. 1992-ben Rióban a első nagy földcsúcson jött létre, és írták alá az úgynevezett éghajlatváltozási keretegyezményt. Kyoto 1997. decemberre, ez az egyezménynek az első úgynevezett jegyzőkönyvben, jegyzőkönyve, amely az éghajlatváltozási egyezmény céljaihoz már konkrét vállalásokat tudtak kapcsolni, legalábbis a fejlett, illetve néhány úgynevezett átlagú gazdaság ország tekintetében. Majd jött 2015. decemberre a híres Párizsi Egyezmény, amelyben az ott lévő országok, csak nem 190 ENSZ tagállam elhatározta, hogy 2 fok, illetve egy nagyobb ambíció szinten, nagyobb erőfeszítéssel 1,5 fok alatt tartja a globális felmelegedés átlagos értékét. Ehhez a bizonyos párizsi egyezményhez csatlakozott újra az Egyesült Államok, annak idején 2015-ben, illetve 16 végén csatlakozott hozzá az USA, de nem sokáig tartott, mert az új elnök akkor kilépett, illetve 19-20-ban ez a kilépés élessé vált, és most 2021. január 21-én született meg az új elnöki rendelet, amelyre újra csatlakoznak hozzá. Azt kell tudni erről a Párizsi Egyezményről, hogy megkísérli olyan új eszközökkel kordában tartani a globális felmelegedést, amelyről szinte minden országot felhív arra, hogy úgynevezett nemzeti hozzájárulásokat a üvegházhatású gázok csökkentésével kapcsolatos hozzájárulásokat tegyen. Ezeket a tagállamok 2015. decemberéig meg is tették, egy előzetes hozzájárulásokat, majd utána ezeket megerősítették. Az Európai Unió annak idején az Európai Unió tagállamai nevében azt erősítette meg, hogy 40%-kal csökkenti az üvegházhatású kibocsátását 1990-hez. Most néhány héttel ezelőtt megtudhattuk egy új Európai Uniós tanácsi döntéssel, hogy most már nem 40%-kal, hanem 55%-kal csökkentjük EU 26 tagállami szinten a kibocsátásokat 1990 szinthez képest. Miért fontos az, hogy most az Egyesült Államok újra visszaszállt ebbe az egyezménybe? Egyrészt azért fontos, mert a kibocsátásokat tekintve gyakorlatilag Kína után a második legnagyobb kibocsátója a világnak, sokkal többet bocsájt ki, a nagyjából fele akkora lélekszámú Egyesült Államok, mint az Európai Unió, és sokkal-sokkal többet, mint például Oroszország, India és Japán. Egyelőtt Kína az, aki sokkal többet bocsát Kínálva. Ezért fontos az az egyezmény, illetve az egész világ szempontjából, hogy egy ekkora kibocsátó újra visszaszáll a nemzetközi egyezmény keretei közé, és hajlandó arra, hogy ha már annak idején elfogadott úgynevezett nemzeti kibocsátás csökkentési ambíció szintjét vállalva csökkentse ő is 2030-ra, illetve 2040-re és 50-re megfelelően a kibocsátásokat. Köszönöm szépen!
Köszönjük Nemes Csabának, hogy áttekintette az elmúlt hónap eseményeit, és akkor most jön a hónap témája. Ugye a Betegek Világnapja kapcsán arról hallhatunk most egy beszélgetést, hogy hogyan is lehet teremtés tudatosabb módon szervezni egy kórháznak az életét.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Aratóné Bauman Anna Mari vagyok, a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület tagja. Néhány éve olyan szerencsés helyzetbe kerültem, hogy itt dolgozhatok a budapesti Szent Ferenc Kórházban kertészként. Természetesen tudtam, hogy ez egy egyházi kórház, de csak később derült ki számomra, hogy a fenntartója egy szerzetes rend. Szeretettel köszöntöm Lucetta nővért, a Szent Ferenc Leányai Kongregáció budapesti vezetőjét.
Velebna Bernadett Mária Lucetta nővér vagyok, az Assisi Szent Ferenc Leányai Kongregáció magyarországi elöljárója. Budapesten alakult a rend 1894-ben. Az alapító anyánk osztrák származású Brunner Anna annak idején házi betegápolást végzett, és köréje gyűltek fiatal lányok, akik az ő szellemével akarták, szerették volna a betegeket ápolni. Később aztán erre a közösségre az évek során egyházi jóváhagyás is társult. Az első nővérek a Margit körúti Ferences templomban tettek esküt, mármint fogadalmat, ott volt a közösség háza is. Most itt a Széher úton van a rendnek a székhelye és egyetlen kolostora Budapesten.
Köszönöm szépen! Több mint 4 éve volt, amikor Toldi Sédel Emil főigazgató úrral egy kerti partin beszélgettünk, mielőtt felvett engem ide a kórházba. Amikor megemlítettem neki, hogy a Naphimnusz Egyesület tagja vagyok, kiderült, hogy már hallott az Egyesületről, és ő is elkötelezett a környezetvédelem iránt. És hát a kórházat is itt Lucettáinknál ebben a szellemben igazgatja. Az persze egy előremutató dolog, hogy a kórház főigazgatója így gondolkodik, de az intézménynek a lelkületét, a végső igényt a döntésekre a kórház fenntartója a közösség nevében Lucetta Teatot. És így válik valahogyan a környezetvédelem teremtésvédelemmé. Hogyan alakult ki bennetek ez a szemlélet?
A Szent Ferenc személyisége a központi kulcs és a gondolat, aki az evangélium szellemében érte az életét, miután megtért, és érdekes módon a Szent Ferenc naphimnusza, ami annyira manapság már nagyon ismert írás a Szent Ferencnek, az olyan pillanatban íródott, amikor Ferenc pont padlón volt, tehát mély pontja szakaszában az életének, és akkor csendül a szájára az a dicsérő-dicsőítő ének, ami a egész teremtett világot összefogja, és az Istennek ad érte hálát, dicsőítést. Tehát a Szent Ferenc szellemisége elválaszthatatlan a kapcsolattól az Isten, az ember és önmagam kapcsolatától. Ez határozza meg a kórházban a szolgálatunkat is, és ezt szeretnénk a munkatársakban is valahogy felszínre hozni, hogy jó kapcsolatban legyenek önmagukkal, munkatársaikkal és magával a teremtővel. Ez egy hosszú folyamat.
Bármikor látom azt, hogy hogyan vagytok a betegek körül, hogyan veszitek őket körül, mindig csodálom azt a szeretetet, amivel egy olyan embert, aki a világ számára akár úgynevezett selejt is lehet. A selejtezés kultúrája annyira elterjedt a mai világunkban, de ti mégis olyan nagy szeretettel nem csak a testét, hanem a lelkét is ápoljátok a betegeknek.
Úgy gondolom, hogy egy beteg, aki kórházba kerül, neki ez egy trauma is lehet, vagy egy krízis helyzet, ami kellemetlen. Idegen környezet, kereszt neki a betegsége, kilátástalanság törhet rá, és ebben a helyzetben jó, ha mellé áll valaki, aki megértően meghallgatja azt, ami benne fájdalmat vagy nehézséget okoz. A betegek a mi testvéreink, és a testvérünknek segítenünk kell, szeretnénk, tehát felelősek vagyunk egymásért, és a kórházba kerülő beteg valószínű a gondviselés küldi ide életének egy-egy napjára, vagy talán több hétre is, hogy az Isten irgalmas szeretetét akár általunk is megtapasztalja. Számomra ez fontos, hogy a mi cselekedeteink által Isten közeledjen a beteghez.
És az egészen biztos, hogy nem csak a betegek felé fordultok így, hanem az egész teremtett világ felé. A kertetek itt van a szomszédunkban, úgyhogy mint kertész át tudok leselkedni, és látom, hogy van nektek is komposztálótok, etetitek a madarakat. Ez a kis termés, ami megterem, azt is hasznosítjátok.
Igen, van néhány gyümölcsfánk, gyógynövény is terem a kertünkben, és a saját készítésű befőtteket, lekvárokat teszünk el így télire. Ezeknek itt nagyon örülünk. A gyógynövényből teát készítünk, télire megszárítva, és ezt fogyasztjuk. Tényleg gazdag ahhoz képest, hogy ilyen budai talajon van a kert, sok minden megterem.
Így van. Ezek nagyon-nagyon jó dolgok, de egy átlagember is, akinek megterem a kertjében a cseresznye, vagy fűszernövények, az örömmel használná. De én nagyon jól tudom, hogy te már konkrét lépéseket is tettél az ökológiai megtérés útján. Hogy hogyan kezdődött ez, és most hol tartasz?
Úton vagyok. Tehát a maga a lelkiségünk az Szent Ferenc lelkiségével összhangban három fogadalmat teszünk, a szegénység, tisztaság és engedelmesség fogadalmát, és kiemeljük a alázatot, illetve az Istennel való szeretetben való egyesülést. Tehát ez a lelkiségünk, és innen elrugaszkodva egyértelmű, hogy az életvitelünk, az életmódunk az a szerénységen alapszik, tehát hogy valahol ott van a gyökere annak, hogy felelősen viselkedek a nővértársammal, az embertársammal, a környezetemnek a dolgaival. Később örömömre szolgált az, hogy a Ferenc pápa is a Laudato Si enciklikát az áldott légy névvel és a Ferenc lelkületével adta ki, tehát ez is segített abban, hogy környezettudatosabban gondolkodjunk. Aztán tavaly volt egy alkalom, amikor jelentkezhettem az ökoműhelyre, amit a jezsuitáknál szerveztek. Pestovics Ági meg társai voltak a fő vezetők, és ez az ökoműhely tulajdonképpen tanított, vagy rávezette a figyelmemet arra, hogy spórolni még jobban, hogyan lehet az energiával, a vízzel, a hulladékgazdálkodással. Sajnos ez a kurzus vagy műhely a COVID miatt nem volt teljes, tehát csak egy-két alkalmon vehettem részt, de ez is segített abban, hogy meg segít, így visszatérve a témákhoz abban, hogy mélyüljek a környezetbarát szemléletváltáson.
És ezeket az elméleti gondolatokat hogyan sikerül itt a közösségetekben apró pénzre váltani, apró cselekedetekre?
Úgy gondolom, hogy pici lépésekkel megyünk előbbre ezen a téren. Ilyen apróságok, például a víz használat, vagy vízzel való spórolása, ugye a energia meg a víz spórolása. Például emeleten lakok, és este a zuhanyozás előtt nagyon sokáig ki kell engedni a vizet, amíg meleg víz jön a zuhany rózsából, és azt szoktam csinálni, hogy egy vödörbe először a hideg vizet kiengedem, azt aztán felhasználom a vízi öblítéshez, és utána kezdem zuhanyozni. Tehát akár egy vödörnyi vizet is így megspórolok a tiszta ivóvízből gyakorlatilag. És a nővértársak is ezt gyakorolják. vagy ha üzletben éppen nincs nálam táska, és nylon szatyorba tudok vásárolni, ezt a szatyrot nem dobjuk ki, hanem a szemetes kosárba helyezzük, tehát újra hasznosítjuk. Vásárolunk befőttet, az üvegeket nem dobjuk ki, hanem épp abba készítjük a saját készítményű befőttünket, vagy lekvárt. Vagy mondhatom azt is, hogyha nem jó, nyomtatunk ki valamilyen dokumentumot, újra írjuk azt a papírt sem, aminek az egy oldalán még fehér, nem dobjuk ki, hanem felszeleteljük és jegyzetpapírnak használjuk. A kápolnában gyertyacsonkok maradnak fel liturgia után, ugye a Szentmisérről az oltáron mindig van gyertya, és amikor már nagyon kicsi a gyertya, az félretesszük, és ebből újra gyertyát készítünk.
Nővérek nagyon profi gyertyakészítők. Egy idő nagyon sokszor van olyan, hogy saját kezük által készített ajándékot kapunk névnapunkra, vagy születésnapunkra, és volt, hogy gyertyát kaptunk, amit ők öntöttek, vagy volt olyan, hogy az itt termő levendula, amit levágtak, azt kicsi zsákokba tették, megszárították, és azt kaptuk ajándékba névnapra. Olyan nagyon-nagyon jók ezek a dolgok.
Igen, használt függöny, ami már használaton kívülre került, abból csináltunk ajándékzacskót.
Tényleg, olyat is kaptunk, igen.
Hát ilyen, ezek jutnak most eszembe.
Nagyon köszönöm. És még van, amit szeretnék megkérdezni tőled. Most ősszel a dolgozók kaptak egy felhívást, mert a rend meghirdetett egy úgynevezett Anna Flóra pályázatot. Hogyan jött ennek a pályázatnak az ötlete, és miről szólt ez a pályázat?
Igen. A pályázatnak a neve az az alapító anyánk és az egyik legkiemelkedőbb generális előjáró neve, a Flóra és az Anna, innen kapta a nevét. Tehát azon a helyen vagyunk, ahol a gyökereink, a név innen ered, a gondolat pedig, hogy legyen ilyen felhívás a dolgozók felé, abból ered, hogy kicsit befolyásolja a gondolkodásukat. A kórházban is, meg máshol is észrevettem, hogy sokszor az emberek pazarolnak. Mindig azt gondolják, hogy mindenből az új kell, és ami használ, de még használható, vagy újra hasznosítható, az már szemétbe megy. És engem ez zavar. Zavar, mert mint fenntartó a kórházban, sok mindent, pénzét kell beszerezni, és ami még hasznosítható, akkor itt tudunk spórolni is. De valahogy az volt a célom, hogy a dolgozók gondolkodjanak el azon is, hogy mit lehetne esetleg másképp megoldani, mint sem csak új dolgok beszerzésével. Figyelemfelkeltés legyen, mert felkeltem az érdeklődését valakinek a környezetbarát tudatosság felé, és azt elkezdi egyszer csak tanulni, vagy maga tovább gondolkodik, hogy mit, hogyan lehetne. Talán ez volt a fő motivum.
Sajnos a koronavírus utána tört ki újra komolyabban, és sok kollégánk is beteg lett vele, hogy elsodorta ezt a pályázatot a helyzet, de nagyon reméljük, hogy a befutott kevés pályázatból is valamennyi javaslataiból majd valamennyi megvalósul itt a kórházban, és lehet, hogy újra nekifutunk majd ennek.
A pályázat nem volt hiába való. A pályázat gyümölcsei beépítődnek ebben az évben a kórháznak a folyamataiba, tehát a szelektív hulladékgyűjtés az még pontosabb lesz, mint amilyen volt eddig. Szeretném azt is, hogy a kávéautomatánál tudjanak használni a kollégák saját csészét, tehát ne legyen annyi hulladék.
Azt egyébként már lehet használni.
Igen, csak
én már ki is próbáltam.
Csak még a felirat nincs ott,
ja,
hogy felhívja a figyelmet.
Aha. Nagyon-nagyon köszönöm, kedves Lucetta, hogy a sok kórházi és rendi feladatot között szakítottál időt a Mária Rádió teremtésvédelmi műsorára.
Én is köszönöm, és minden jót kívánok a rádió hallgatóinak. Dicsétessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen! Krisztus Alvátor, Félius Pátis, Hóna!
Kedves rádióhallgatók, akkor folytatjuk beszélgetésünket itt a Szent Ferenc Kórházban. Aratóni Anna Mari vagyok, a kórház egyik kertésze. Az előbbiekben Lucetta nővérrel, a kórházat fenntartó szerzetesrend vezetőjével beszélgettem az ő személyes teremtésvédelmi elköteleződéséről, mely mind a közösségükre, mind a kórház életére kihat. Most Pál Csillát köszöntöm beszélgető társammal, a Szent Ferenc Kórház kommunikációs vezetőjét.
Szervusz, és köszöntöm én is a hallgatókat.
Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Ahogy Lucetta nővére beszélgettünk, tényleg a környezetre, a teremtett világra figyelő lelkület hatja át a kórházat. Csak egy apró mindennapi példa, ha bemegy az ember a mosdóba, akkor mindenütt újrahasznosított WC-papír, illetve kéztörlő van téve mindenhová. Ez lehet, hogy csak nagyon egyszerű dolog, és valahogyan így maradt a régi időkből, de manapság egyáltalán nem olyan könnyű ilyen papírt beszerezni, hogyha az ember bemegy egy üzletbe. De nézzük meg pontról pontra, hogy ezen az apróságon kívül a kórház milyen környezetvédelmi lépéseket tett az elmúlt években. Csilla, kérlek, mutasd be kórházunkat ebből a nézőpontból.
Hát, hogyha körülnézünk a világban, akkor szerintem mindannyian látjuk és érzékeljük azt, hogy a környezetünk, a klíma, vagy a földvédelme, vagy most már inkább megmentése saját jövőnk érdekében eléggé sürgető. De szerintem sokan úgy gondolnak erre, mint valami olyan dologra, amihez az ő kis erőfeszítésük úgyis kevés lenne, és nem igen befolyásolna semmit. És ez részben így is van, mert természetesen szükség van országszintű, meg össztársadalmi szintű döntésekre is ehhez. De mi itt a Szent Ferenc Kórházban és jó magam is úgy gondoljuk, hogy sok kis egyéni lépésből is áll mindig a változás. És ezért nekünk valóban az a célunk, hogy a budapesti Szent Ferenc Kórház és a környezetvédelem minél több módon összekapcsolódjon egymással. És ennek jegyében, mint mi a 2010-es évek elejétől kezdve, fokozatosan egyre több ilyen szempontot építettünk be a döntéseinkbe. Ez azt jelenti, hogy figyeltünk az olyan pályázati lehetőségekre, amik kimondottan ökoszempontú témákban íródtak ki, illetve az épületünknek a fejlesztésekor, felújításakor is igyekszünk olyan megoldásokat beépíteni, amikkel minél kisebb ökológiai lábnyomot hagyunk majd magunk után, ahogy ezt ma hivatalosan hívják. Hogy mit is jelent ez részleteiben? A kórház az utóbbi években egy új épület szárnyal bővült, és emellett jelen pillanatban felújításra kerülnek a korábbról már meglévő épület részei is, és ez tulajdonképpen mint a projekt jelleggel egy közel nulla energiaigényű épületfejlesztés, ezt így hívják mostanában hivatalos nevén. Lényegében egy Magyarországon talán elsőként megvalósuló úgynevezett zöld kórházat jelent ez. Ennek keretében például geotermikus fűtésrendszer került kialakításra, a tetőn napelemeket és napkollektorokat helyeztek el a melegvízellátás biztosítására. A parkolónkban szintén napelemek és napkollektorok találhatók, amik az áramszolgáltatást biztosítják. Az épület nyílászárói is energiahatékonyak, háromrétegű hat légkamrás ablakok. A hőszigetelésről pedig a külső homlokzati kőzet gyapott szigetelése gondoskodik. Ezek így mind ilyen energiahatékony megoldások. Ezen felül pedig a világítási rendszerünket is korszerűsítettük. A korábbi, még a régi időkből jól ismert neon jellegű világítótesteket korszerű LED világításra cseréltük, amiknek ugye a fényereje és az élettartama is jóval hosszabb, úgyhogy ők ilyen módon energia hatékonyabbak és költséghatékonyabbak. Aztán az új radiológiai rendszerünk építésekor is figyeltünk a környezetbarát jellegre és a költséghatékonyságra. Ugye a kórházi munkánkban termelődnek veszélyes hulladékok, ezeknél mi természetesen szelektív hulladékgyűjtést alkalmazunk, például ilyen a pacemaker elemeknek a külön gyűjtése és a többi. A veszélyes hulladékot is elkülönítve kezeljük és rendszeresen elszállítatjuk. Ennek az új épületszárnak, amiről már itt az előbb beszéltem, ennek a megépítéséhez a kertnek egy részét használtuk fel, ami az ottani vegetációt azért nyilván befolyásolta némileg. Ezért ennek kompenzálására a kórház kertjében fák ültetése van tervbe véve, amihez szerencsére van terünk, mert egy elég nagy park tartozik az intézményhez. Szintén folyamatban van egy olyan speciális saját költséghatékony konyha kiépítése ennek az épületfelújításnak a keretében, ami egészséges és különféle diétákat is figyelembe vevő étkeztetést tesz majd lehetővé. Ez egyébként betegeink számára egyfajta tankonyhaként fog működni. Ez abban fogja betegeinket segíteni, hogy elsajátíthassanak olyan recepteket és olyan főzési módokat, amikkel utána a tőlünk hazatértük után is gondoskodhatnak arról, hogy a felépülésüket minél jobban szolgáló étkezésben legyen részük. Aztán parkunkban van egy szerintem egyedi gyógynövénykertünk, aminek a terméseit mi napi szinten felhasználjuk a betegétkeztetésben, egészséges fűszerként, gyakorlatilag a betegek és hát a dolgozók asztalára is kerülnek ebédidőben. Illetve, ami még fontos ilyen öko lépésünk, hogy már jó pár éve folyamatosan cseréljük le a kórházi beteg, illetve vérszállító autóinkat elektromos járművekre, amihez elektromos töltőket is telepítettünk a kórház bejáratába. Úgyhogy ezzel is azt hiszem, hogy csökkentjük az ökológiai lábnyomunkat, hiszen ezeket az autókat mi betegszállításra, vérszállításra és egyéb célokra napi szinten folyamatosan használjuk a városban. És hát ami még így tervben van csak a közeljövőben, aztán majd még biztos lesznek további nagy terveink is, például egy úgynevezett rovarszálló, vagy köznapi nevén darázsgarázs létesítését tervezzük a kertünkben, ami az állatvilágban oly hasznos darazsaknak kínál egy újabb életteret majd nálunk, és ezen felül tárgyalásban vagyunk a kórházunkhoz legközelebb eső buszmegállónak a zöldesítését illetően. Szeretnénk, hogyha ott létesülne egy fedett utasváró a megállóban, amely egyből megfelelne a zöld buszmegálló kritériumainak is, amiből néhány már létesült a fővárosban, egy a hírekben lehet róla hallani. Itt az a lényeg, hogy a megálló oldalára felfuttatnak növényeket, vagy a tetején hoznak létre egy ágyást, így biztosítva azt, hogy a betontengerben minél több helyre költözhessen vissza a természet. Nem beszélve arról, hogy ez ugye optikailag is oldja azért a betontenger látványát. Úgyhogy ilyen terveink vannak. És hát az elején említettem, hogy a mi sok kis egyéni lépésünkből áll a változás. Mi azt gondoljuk, hogy ezeket a kis egyéni lépéseket kórház szinten megtettük, de hogy talán annál egy picit többet is léptünk, mert azt gondoljuk, hogy napi szinten a betegeink és a dolgozóink is látják és észlelik ezeket az apró ötleteket, beleütköznek a kertünkben, az épületben, és látják ezeket a megoldásokat, és azt reméljük, hogy ezzel beléjük is egy-egy magot ebből a szemléletből elültetünk ezzel a jó példánkkal.
Igen, ahogyan Csilla mondja, jó példa, az mindig ragadós. A kertünkben van egy komposztáló, ezt a második kerülettől kaptuk, ugyanis a második kerületi önkormányzatnak van egy olyan programja, aminek az a neve, hogy budai komposztmesterek, és ők kétféle lehetőséget is ajánlanak a második kerület lakosainak, illetve az intézményeknek. Az egyik az ingyenes ágdarálási lehetőség, amire lehet jelentkezni tavasszal meg ősszel, és a mi kertünkben is rengeteg fa van, és emiatt rengeteg fa hulladék keletkezik a meccések során, illetve ahogy törnek le esetleg régi ágak. Úgyhogy nekünk óriási nagy lehetőség az, hogy a második kerület ingyenesen biztosítja ezt. És a másik ilyen, az pedig egy komposztálási program, amivel ők segítik ezeket a második kerületben lévő ingatlanokat abban, hogy ne a zsákokba kelljen tenni a lehullott lombot, zöld hulladékot, hanem otthon a kertben lehessen komposztálni és felhasználni ezt a nagyon értékes anyagot, a komposztot. Nekünk is van két ilyen nagy rácsos komposztálunk, és a kertben sétáló betegek többször is volt már, hogy megkérdezték, hogy mi az. Úgy néz ki, mint valami madárröptető az egyik, az ilyen nagyobb kertekhez adnak ilyet. És hát mindig elmesélem nekik, hogy nem madárröptető, hanem komposztáló, és akkor belelesnek, és nagyon örülnek neki. Amikor ide kerültem, meghívott Toldi főorvos úr engem ide, akkor az első nagy örömöm volt, amikor megláttam ezt a komposztálót, mert számomra ez nagyon fontos, hogy a zöld hulladék az itt maradjon a kertben, és nagyon kedvesek voltak minden a második kerületből, mindenben segítettek, szerszámokat is kaptunk a komposzt forgatásához, szitálásához. Úgyhogy bárki, aki a második kerületben van, azt biztatom, hogy jelentkezzen ezekre a lehetőségekre. És a jó példához tartozik, hogy a plébániánkról egy ismerős, aki itt dolgozik a második kerületben, meséltem neki arról, hogy mi így komposztálunk a kertben, és elhozta az ő cégének a kertészeit, és megnézték a komposztálunkat. Azóta már ők is jelentkeztek, úgyhogy tényleg a jó példa, ez ragadós. Csilla említette a gyógynövénykertet, ez egy bemutató kert. Az az érdekessége, hogy nem csak úgy ott vannak ezek a gyógynövények, hanem Csilla segítségével, aki nagyon-nagyon jó grafikai érzékkel rendelkezik, gyönyörű kis táblákat is gyártottunk a gyógynövények mellé. 40 körüli faj van ebben a kertben, és a betegeket rendszeresen látom, amint ott áldogálnak és olvasgatják a szövegeket. Rövid kis ismertetés van a növényekről, gyógyhatásaikról. Mivel a Szent Ferenc Kórháznak a kertje valójában egy hatalmas park, rengeteg állat is van, sok madár, ezeket a madarakat etetjük, most télen itatjuk is, mert ugye ha befagy a víz, akkor nincs mit inni, hát nem csak télen, de télen is kell itatni a madarakat, illetve hát nyáron ez természetes. A komposztot felhasználjuk a kertben, mert ez hát nem kifejezetten a legjobb talaj, és a komposzt segítségével nagyon szépen föl lehet javítani. Még csináltunk karbantartó kollégánkkal egészen közel ott a konyhához is egy kis fűszerkertet, nagyon jó pofa kis ládák, petrezselyem, rozmarin, lestján, oregano, majoranna, zellerlevél, mindenféle van, és tényleg a konyhások gyakran felhasználják, és örülnek neki. Nagy örömmel hallottam Csillától, illetve hát már itt tájékozottam is erről a darázsgarázsról. Nagyon-nagyon fontos a beporzó rovaroknak a védelme, hiszen a túlvegyszerezett mezőgazdasági területeken nagyon lecsökkent a számuk, illetve a méhészek is panaszkodnak erről. Nagyon jó dolgok ezek az új lehetőségek. És ahogy beszélgettünk Lucettával, ő már mesélte az Anna Flóra pályázatról, ahol a dolgozók is elmondhatták az ilyen irányú gondolataikat. A vírus miatt ugye nem sokan adtuk be a javaslatokat, de az egyik pályázó a Csilla volt. Csilla, ebből gondolom, hogy számodra is személyesen fontos a környezetünk védelme, nem csak az intézmény szempontjából.
Hát én szerintem talán azért is küldtem be a pályázatot, mert így a napi munkám során folyamatosan támadnak ötletei az embernek, hogy amiket így lát, mint megtakarítási lehetőséget, és amiket valóban én akár otthon is alkalmazok, kezdve akár onnan, hogyha egy papírnak az egyik oldalára nyomtattunk, de a másik még tök üres, akkor én azt abszolút nem dobom ki, semmit bent, sem otthon, viszont a hátoldalát azt jegyzetelésre, meg bármire lehet még használni, szóval ilyen egyszerű dologtól kezdve akár a kórházban a leselejtezett eszközeink, bútorainknak az okos újra felhasználása, vagy akár értékesítése, ezek mind valahol megtakarítások, és szerintem fontos, hogy ilyen okos-ügyes megoldásokkal is minimalizáljuk a kimenő költségeket, és hogyha ezek egyben még valahol környezetvédő megoldások is, az csak plusz jó. És hát talán azért is reagáltam erre a pályázati felhívásra, mert úgy egyébként a kórházban én vagyok felelős az adománykampányokért. Ugye mi rendszeresen megszólítjuk a betegeinket azért, hogy támogatást, adományokat kapjunk tőlük, és én ezért napi szinten látom és érzékelem, hogy mennyire sokat számít minden pénzösszeg, amit felajánlásként, ami beérkezik hozzánk. És én valahogy úgy gondolom, hogy ahogyan minden ilyen adomány egy plusz bevétel, egy plusz forrás, a megtakarítás, vagy az, hogyha valamit egy olyan megoldással oldunk meg, ami valamilyen kiadást csökkent, vagy valamit megspórol, akár az ökoszisztémának, akár saját magunknak, az a kiadás megspórolása egy fordított módon tulajdonképpen ugyanolyan, mint egy bevétel, mert ugye a kiadásnak a megtakarítása az olyan, mint hogyha ennyivel több pénzünk lenne, vagy maradt volna meg, szóval egy fordított módon, de az ilyen megtakarítások ugyanúgy a kórház anyagi egyensúlyához járulnak hozzá, mint mondjuk egy adomány bevétel.
Nagyon köszönöm, Csilla, hogy elfogadtad a meghívásomat, és részt vettél ebben a beszélgetésben.
Én is köszönöm.
A beszélgetés végére szeretném a hallgatóknak felolvasni kis Szent Teréz gondolataiból az egyiket. Jézus egyébként nem a tettek nagyságát nézi, sem a nehézségüket, csupán azt a szeretetet, amely a cselekedetekre indít. Ferenc pápa pedig erről beszél szintén a Laudato Si enciklikájában, csak már teremtésvédelmi megközelítésben. Ha mi motivációk által vezetve valamit újra felhasználunk ahelyett, hogy gyorsan kidobnánk, az olyan szeretet cselekedet lehet, amely belső méltóságunkat fejezi ki. Én azt hiszem, hogy ettől a szeretettől vezetve igyekszünk a teremtett világ védelmében továbbra is mindent megtenni itt a budapesti Szent Ferenc Kórházban. A műsorban beszélgető társaim voltak, Lucetta Velebna nővér, a Assisi Szent Ferenc Leányai Kongregáció budapesti vezetője, illetve Pál Csilla, a Szent Ferenc Kórház kommunikációs vezetője. Nagyon köszönöm mindkettejük idejét, amit a műsorra szántak, és szeretettel búcsúzom a kedves hallgatóktól. Aratóni Anna Mari voltam, a kórház egyik kertésze.
Ezután a rendkívül inspiráló beszélgetés után arra rátérhetünk, hogy és akkor mit tehetünk mi megint csak a teremtett világ megóvásáért.
Igen, hát a betegek világnapját követően most több más világnap is következik, illetve ünnepi időszak a naptári évben. És a múltkori témát egy kicsit folytatva, itt is a készülődés az ünnepekre, a vásárlás az, ami előtérbe kerül, és hogy mi az, amit ezek közül tényleg indokolt, és mi az, amit felesleges vásárlásnak nevezhetnénk. És ugye az első időszak, hát a farsang, ami most következik.
Igen, most egy kicsit azért szolidabb a farsang ideje, ha úgy tetszik, hiszen nagyon sok buli elmarad, de azért a gyerekek farsangja meg van tartva, és hát vegyük észre, hogy ilyenkor nagyon hajlamosak vagyunk arra, hogy teljesen feladjuk a tartóság igényét akkor, amikor jelmezt vásárolunk, hiszen úgyis csak egy napra veszi fel a gyerek, és ilyenkor eszmetlen mennyiségű felesleges dolgot össze tudunk vásárolni, ahelyett egy picit kreatívabban állnánk ehhez az egészhez. Ugyanis hát ugye mindenkinek van otthon mindenféle rongya, meg maradéka, műanyag, papír, mindenféle, ezekben nagyon kreatívan lehet mindenféle jelmezeket például készíteni, sőt a gyerekek azok nagy újrahasznosítók, tőlük is lehet ilyenkor ötleteket szerezni. És az se baj, hogyha nem vagyunk egészen ügyesek, mert ilyenkor azért feladható a tartóság igénye, tehát ténylegesen jó, hát lehet, hogy nem tudok tökéletesen varni, de hát azért egy idő után a szóló jelmezt azt meg tudok varni. Ha viszont nem, akkor itt is megint az van, amiről a múlt hónapban beszéltünk, hogy használtan is hozzá lehet ilyenekhez jutni, lehet csereberélni, és akkor már is nem tereljük meg annyira a környezetet azzal, hogy ezeket a dolgokat, ezeket egyszeri használatra előállítjuk.
Igen, hát hadd osszam most meg akkor veled és a hallgatókkal is az én jó pár évvel ezelőtti farsangi szerelésemet egyszer a bátyámmal együtt. Egy kirándulásra jöttünk haza, és valahogy elfeledkeztünk, hogy farsangra kell menni, és nagyon-nagyon kevés idő volt a jelmez elkészítésére, de tényleg kötelező belépő volt, hogy senki ne menjen civilbe. Úgyhogy nem biztos, hogy kisgyerekeket erre biztatnék, mert egymás nyakába ültünk, de végül is így készült egy úgynevezett közösségi szellem, akkor ugye a bázis közösségek, a csoportokban ez egy nagyon népszerű téma volt, úgyhogy egy óriási fehér lepedőt, egy használt, már másra nem használható, tehát kicsit kobottabb lepedőt, vágtunk két lyukat, és az volt a szem, és hát akkor mozdulatokat végeztünk, mint föltett kézzel, és mi voltunk a közösségi szellem. Tehát sokszor talán kevés másra már nem használható anyag felhasználásával is ki tudunk találni valami kreatív dolgot.
Igen, a kreativitás nagyon fontos, ugye ezt elég jelá próbálják nyomni bennünk, éppen most vettem rá idén figyelmes, hogy tulajdonképpen már két farsangot is kell tartani, mert begyűrűzött ide a Halloween már novemberre is, és akkor is már nagyon tele vannak a polcok ezekkel az egyszer használatos jelmezekkel. De a másik ilyen importált ünnep, aminek szintén most van itt az ideje, ez az úgynevezett Valentin nap, ami hát ugye az a gond vele, hogy megint csak arra próbálja buzdítani az embereket, hogy vásároljanak mindenfélét, megint nagyon sok gicssel tele vannak pakolva a polcok, holott azért vegyük észre, hogy a szerelemben pont eléggé fontos az egyéniség, ezekben az ajándékokban meg ugye nincsen semmi egyedi, semmi kreatív, itt is sokkal jobb, hogyha kreatívan gondolkodunk. Ugye hát most azért megint csak limitálva vannak a programok, nem sok mindent lehet csinálni, de hát mondjuk elmenni a természetbe az embernek a szeretteivel, és körülnézni, azt azért mindig lehet. Nyilván az már egy haladóbb szint, hogy az ember a kedvesével ilyenkor szemetet szedni megy el, de hát azt is lehet egy nagyon romantikus gesztusnak, a fészekrakás egyik gesztusának tekinteni, egy közös szép szemétszedés, de hát ez nyilvánvalóan ennek a romantikáján azért még lehet, hogy magasabb szinteken lehet csak igazán értékelni.
Például, hogyha ha mondjuk a párból az egyik fél ezt gyakrabban teszi, és erre a másik nem annyira lelkes ez ügybe, de hát ilyenkor a másik kedvéért mondjuk megtenni ezt, és elkísérni. És a másik még a Halloween-nal kapcsolatban is említetted, ott mindig ott van azért az, hogy ez a mi döntésünk. Tehát oké, hogy beáramlik idegen kultúrából, már itt is meghonosodott, vagy nem honosodott, meg nem tudom, de minden esetre döntés mindig, hogy mi az ember részt veszünk, és ugye az időszakok is nagyon fontosak. Tehát, hogy megvan mindennek az ideje, ugye a COVID-mentes időszakban, ugye a báli időszak, hát az ugye nem eshet a böjt időszakában. Tehát, hogyha ilyen rendezők vagyunk valahol, vagy céges, tekintsünk a reményteli jövőbe, amikor majd megint lehet találkozni, figyelni arra, hogy mindennek megvan az ideje, és nem a böjt kezdetére kell tervezni nyilván a farsangot. És ugye itt is, hogyha ha mégis kisebb rokonságban, hogyha találkozunk, vagy megvendégeljük egymást, mondjuk farsang alkalmával, megvannak hagyományos ételek, de itt is a terítéssel kapcsolatosan, vagy hogy mint egy kis hát rendezvény, vagy kis összejövetel, itt is nagyon fontos, hogy mit használunk nyilván, milyen eszközöket nem eldobható, stb.
Így van, ez nagyon megterhelni a teremtett világot, ezek az ünnepek, és most ugye ráadásul ugye a járvány miatt nagyon, nagyon sokszor, nagyon sok helyre, ahol vihettük a mi kis házi dolgainkat, azért most már előre csomagolt bolti dolgokat kell vinni, és mondom, ezek a csillámboros jelmezek is, amik meg ezek a csomagolások is annyira meg tudják terhelni az élővilágot, és most azért gondoljunk bele abba, hogy ennek az élővilágnak mi is a részei vagyunk, mi sem lehetünk meg nélkülük. Tehát minket is érint a műanyag szennyezési probléma. Nagyon fontos az, hogy amikor akármilyen összejövetelt szervezünk, ha már muszáj csomagoltat venni, figyeljünk oda a csomagolásokra, hogy üveg, fém, papír az sokkal inkább előtérbe kerüljön, mint mondjuk a műanyag, de még a műanyag is jobb, mint ezek a mindenféle rétegelt csomagolások, ragasztottak, papír, meg papír összeragasztva alumíniummal, úgyhogy szétszedhetetlenül, meg alumíniummal befújt műanyag, ezek abszolút feldolgozhatatlanak. És ugye lehet észrevenni azt, hogy egyre többen a reklámokban reklámozzák, hogy hú, de környezetbarát csomagolású a termékünk, de azért ezt jegyezzük meg, hogy akkor, hogyha eljuttatjuk a csomagolást a megfelelő helyre, tehát üveget az üveghulladékba, fémet, műanyagot ugye többnyire egy helyen gyűjtik Magyarországon. Ezekre oda kell figyelni, hiszen enélkül azért nem lesz nagyon környezettudatos a dolog. És ahogy te mondod, hát hogy közeledik a böjt is. És a böjt az egy remek alkalom arra, hogy a teremtés védelmi, teremtés tudatosabb életre áttérjünk. Sőt, ugye én azt mondom, hogy ilyenkor a szükségleteinknek a határait azt nyugodtan tudjuk feszegetni. Ugye van ennek mögött lelki tartalom is, hogy lemondunk dolgokról, hogy elképzelhető, hogy egy csomó olyan dologra le tudunk mondani, amire nem is tudtuk, hogy elképzelni, hogy enélkül élünk. Tehát egy dolog, hogy itt ugye régebben sokkal komolyabban vették ezt a húsmentességet, hústilalmat. Most már igazából valahogy nem vesszük komolyan, hogy mintha nem is lenne igazi áldozat. Ha nem igazi áldozat, akkor nyugodtan le tudunk róla mondani. Ha meg igazi áldozat, akkor meg ne szégyeljük meghozni a nagybőjtben, és hát a majd a nagybőjt után is föl tudunk valamit tartani ezekből a szokásokból, amiket a nagybőjt idején hát fölvettünk, vagy ebből, hogy elhagyunk mindenféle tromboló szokásokat. Tehát ez a nagybőjt remek időszak lesz arra, hogy kipróbáljuk, hogy mit bírunk örömmel megtenni.
Igen, tehát végül is ugye mi böjtről beszélünk, hát a szekularizáltabb világ mostanában sokszor ugye komfortzóna elhagyás. Hát ha így tetszik, és így akarja valaki megfogalmazni, akkor igen, a böjt során, és ez akkor részemről a záró gondolat már ennek a műsornak a vége felé, hogy a böjt az igenis lehet az, annak a terepe, amikor elhagyjuk azt, ami kényelmes, ami kellemes, ami komfortos, és akkor a mai világ szavával élve elhagyjuk a komfortzónánkat, akár étellel, itallal kapcsolatosan, és akkor, Juli, már csak annyi időnk van, hogy a végszót tőled várnánk ennek a mai műsornak.
Igen, ennek a reméletek lesz... szerfelett teremtésudatos bőjtnek a közepén újra fogunk találkozni. Most viszont átadnám megint a szót Nemes Csabának, aki tovább visz minket a Laudato Si átelmélkedésén.
Áldott légy! A Laudato Si rovat mikrofonjánál újra Nemes Csaba. Talán emlékeznek a hallgatók a 4 héttel ezelőtti adásunkra, amikor beszéltem az enciklika egészéről, megpróbáltam bemutatni, 10 perc nagyon kevés volt rá, de bemutatni a lényegét, a fejezeteit, hogy mikor született, milyen legfőbb üzenetei vannak, és akkor megígértük azt is, hogy az év során, de lehet, hogy azon túlnyúlóan bemutatjuk szinte pontról pontra a teljes enciklikát. A mai rovat 10 percében gyakorlatilag a 17. és a 26. pontokról fogok beszélni, de úgy, hogy leginkább Ferenc pápa szavait próbál önöknek átadni, gyakorlatilag kiveszek fontosabb idézeteket ezekből a pontokból, hogy megismerjék lépésről lépésre ezeket, amik a mai is élő és nagyon-nagyon fontos és gondolatébresztő mondatokat. Gyakorlatilag az első fejezete, az első főfejezete a enciklikának, mert a címe a Ami közös otthonunkkal történik, és ennek is az első pontja, a 17-es pontja itt kezdődik. Az emberiség és a világ helyzetét elemző teológiai és filozófiai reflexiók hasztalanul ismételt és elvont üzenetként szólhatnak, ha nem ismételten az aktuális körülményekkel való szembenézésből kiindulva jelennek meg. És bizony ez a szembenézés, amit Ferenc pápa ebben az első fejezetben nagyon keményen, korrekten és direkten kitűnő tudományos megalapozottsággal bemutat nekünk. A szembenézés el is kezdi ebben a pontban. Ugye a cél nem az, hogy információkat gyűjtsünk össze, vagy kielégítsük kíváncsiságunkat, hanem hogy fájdalmasan tudatára ébredjünk annak, merjük személyes szembenézésünkért tenni azt, ami a világgal történik, és így felismerjük, mi az, amit ki tenni tud. Ennek a nagy fejezetnek az első alfejezete a környezetszennyezés és éghajlatváltozás című, és azon belül is a környezetszennyezés, hulladék és a selejtezés kultúrája című pontokkal folytatódik. A 20. pont így kezdődik. A környezetszennyezésnek vannak olyan formái, amelyek nap mint nap ártanak az embereknek, a légköri szennyezettségnek való kitettség sokféle káros hatással jár az egészségre, különösen a legszegényebbekére, és sok-sok millió ember idő előtti halálát okozza. Megbetegszenek például a főzéshez és fűtéshez használt fűtőanyagokból származó nagy mennyiségű füst belégzésétől. A 21. pontokban úgy folytatja. Úgy tűnik, a Föld az otthonunk egyre inkább egy hatalmas szeméndombbá válik. Bolygónk számos részén az idősek hajdalommal gondolnak vissza a régi időtájaira, amelyeket most szemét borít. Mind az ipari hulladékok, mind a városokban és a mezőgazdaságban használt vegyi anyagok biológiai felhalmozódását válthatnak ki. A 22. pontban itt folytatja. Ezek a problémák szorosan kapcsolódnak a selejtezés kultúrájához, és mindjárt elérünk ahhoz a ponthoz is, amiről már többször beszéltem 4 héttel ezelőtt is, ez az enciklika nem egy zöld enciklika, hanem valóban egy társadalmi és környezeti, úgynevezett átfogó ökológiával a társadalom és a környezet átfogó ökológiával foglalkozó enciklika. Ezért írja ezt Ferenc Pápa, hogy ezek a problémák szorosan kapcsolódnak a selejtezés kultúrájához, amely egyaránt érinti a kirekesztett embereket és a gyorsan hulladékká vált dolgokat. Gondoljunk csak bele például, hogy a gyártott papír nagy része kárba vész, nem hasznosítjuk újra. Nehezen ismerjük el, hogy a természetes ökoszisztémák példaszerűen működnek. A növények tápanyagokat állítanak elő, amelyek táplálják a növényevőket, ezek pedig táplálják a ragadozó élőlényeket, eközben jelentős mennyiségű szerves hulladék termelődik, és ez új növények létrejöttét segíti elő. Ezzel ellentétben az ipari rendszer nem fejlesztette ki a hulladék és a melléktermék feldolgozásának és újrahasznosításának képességét. Ezzel Ferenc pápa ebben az apró pontban gyakorlatilag bemutatta a világ teljes problémakörét, ami a környezetünkhöz kapcsolódik. 23-as, 24-es, 25-ös pontokban foglalkozik az éghajlattal, éghajlatváltozással, az éghajlattal, mint közjóval. Az éghajlat közjó mindenkié és mindenkinek a javát szolgálja. Globális szinten egy olyan összetett rendszer, amely kapcsolatban áll az emberi élethez szükséges számos alapvető létfeltétellel. Nagyon komoly tudományos konszenzus jött létre arról, hogy az éghajlati rendszer aggasztó felmelegedésével állunk szemben. A 24-es pontban úgy folytatja, a felmelegedés hatással van továbbá a szén körforgására is. Ördögi kört hoz létre, amely még inkább rontja a helyzetet. Később így folytatja. A sarki jég és a magas hegységek jegének olvadása a metángáz felszabadulásának nagy kockázatával fenyeget. A fagyott szerves anyagok lebomlása még jobban felerősítheti a széndioxid kibocsátást, az esőerdők elvesztése súlyosítja a helyzetet, azok ugyanis enyhítik az éghajlatváltozást. A széndioxid által okozott szennyezés növeli az óceánok savasságát és veszélyezteti a tengeri táplálékláncokat. Láthatjuk, hogy mennyire besűrítve, pontosan, direkten és egyenesen mutatja be azokat a folyamatokat Ferenc pápa és azokat a hatásokat, amiről könyvtárnyi irodalom szól, de ő egyszerűen, és tulajdonképpen, ha belegondolunk, hátborzókban bemutatja a mai életünk globális környezeti problémáink legfontosabb ügyeit. A 25-ös pontban úgy folytatja, az éghajlatváltozás súlyos környezeti, társadalmi, gazdasági, elosztási és politikai következményekkel járó globális probléma, amely az egyik legnagyobb kihívás jelenti az emberiség számára. A következő évtizedekben valószínűleg a fejlődő országokat érinti legsúlyosabban. Sok szegényél a felmelegedéshez kapcsolódó jelenségek által különösen sújtott területeken. A 26-os pontban így folytatta. Úgy tűnik, hogy sokan azok közül, akik több erőforrással, gazdasági vagy politikai hatalommal rendelkeznek, leginkább a problémák elkendőzésére vagy a tünetek elrejtésére törekszenek. Ezért sürgetővé és elengedhetetlenné vált a politikai döntések meghozatala annak érdekében, hogy a következő években drasztikusan csökkentsék a széndioxid és más erősen szennyező gázok kibocsátását, például a fosszilis tüzelőanyagok helyettesítésével és a megújuló energiaforrások használatának a fejlesztésével. Ezzel vége is értünk ezen kicsiny fejezethez, és a következő hónapban, márciusban a vízzel foglalkozó fejezettel folytatjuk. Köszönöm szépen!
Minden dologra figyelsz a földön, és betöltesz minden szereteteddel. Jöjj és taníts a bölcsesség útjára.
Ó, jöjj, Jézus, jöjj!
Ó, Urunk, Izrael házának feje, te jelentél meg Mózesnek az égő csillagot. Kezébe a törvényt, tárd ki karjaidat, jöjj és válts ki minket.
Ó, jöjj, Jézus, jöjj!
Ó, vessző jessze törzsén, virágzó jel a nemzetek között, előtted királyok némulnak el, és a népek átfordulnak segítségért, jöjj és szabadíts meg minket, ne késlekedj.
Ó, jöjj, Jézus, jöjj!
Ó, Dávid kulcsa, Izrael házának kincse, amit te megnyitsz, senki se zárhatja be, és amit te becsuksz, senki sem nyithatja ki. Jöjj és szabadíts meg a fogságban lévőket börtönükből.
Ó, jöjj, Jézus, jöjj!
Ó, hajnal csillag, ragyogó fényesség, igazságosság napja, jöjj és világítsd be a sötétségben és a halál árnyékában élőket.
Ó, jöjj, Jézus, jöjj!
Ó, nemzetek királya, egyedül te vagy képes csillapítani szomjúságunkat. Szegletkő, aki a szemben álló népeket egy testé forraszt, és végy minket, te agyakból formáltál mindannyiunkat.
Ó, jöjj, Jézus, jöjj!
Ó, Emmanuel, népek reménye és megváltója, jöjj és végy minket, jöjj, Urunk!
Ó, jöjj!
Nehéz abba hagyni a Laudato Si enciklika elemzését és olvasását, mindenkinek szívből ajánljuk, hogy akár előre is szaladhat, bár természetesen a jövő hónapban folytatjuk az enciklika elemzését. Most viszont műsorunk végéhez közeledve következzenek azok az események, amik az elkövetkező hónapban várnak ránk, és teremtésvédelmi vonatkozásúak.
A naptár mikrofonjánál újra Nemes Csaba. 4 héttel ezelőtt is megpróbáltunk egy kicsit előre tekinteni, hogy milyen jelesebb napok, esetleg valamilyen jelesebb események fordulnak el a következő hónapban. Erre csak mintegy 5 percünk van, megpróbálom gyors és rövid lenni. Február 11-én lesz a betegek világnapja, és február 14-én a könyörgő nap a világ éhezőjéért. Ezek a világnapok és könyörgő napok beletartoznak abba a sorba, ami január 1-ével, az új évvel, a béke világnapjával kezdődik, január 20-án az elvándorlók és menekültek világnapja van, most ünnepelhetők február 2-án a gyertyaszentelő boltokasszony ünnepét, és ezek a világnapokat, amit elég felsoroltam, a betegek világnapja, és a könyörgő nap a világ éhezőjéért folytatja ezt a sort. Március 3-án ünnepeljük a vadvédelmi világnapot. Az ENSZ közgyűlése 2013-ban a veszélyeztetett vadon élő állat és növényfajok nemzetközi kereskedelemről szóló úgynevezett CITES egyezmény aláírásának a 40. évfordulója alkalmából úgy döntött, hogy az aláírás napját, március 3-át a vadvilág világnapjává nyilvánítja. Azóta ezen a napon világszerte földünk vadon élő állat és növényvilágát ünnepeli. Március 6-a az energiatakarékossági világnap. 1998. március 6-a óta nemzetközi napja az energiatakarékosság. Ennek a világnapnak nem titkolt célja az energiatudatosság, az energiahatékonyság, a tudatos és megfontolt energia felhasználás megvalósítása. Ilyen kampányok nálunk is, több ilyen kampány volt az elmúlt 40-50 évben is akár, ugye régebbi kampányok, és talán az idősebbek emlékeznek talán a valakire, hogy valaki oltsa le a lámpát, kapcsolja ki a gázt, kapcsolja le a gázkonvektort, az a valaki, az 1980-as évek első magyarországi tévés energiahatékonysági kampányfigurája volt, egy dupla V valaki volt, a dupla V ugye a vattal, a vattnak a meg a vattórával kapcsolatos az energia mennyiség mutatójával kapcsolatra hívja fel a figyelmet. És talán emlékeznek egy másik ismert figurára, a forgó morgóra, aki a különböző háztartási gépek energiahatékony működésére hívta fel a figyelmét, és a 80-as évek végén volt, de valahol a 2000-es évek közepétől, 2005-től, 2006-ból újra előtűnt ez a figura, és azóta is megtalálható, frissített forgó-morgó honlapokon különböző színes és hasznos tanácsokkal látnak el minket is, hogy milyen módon tudunk hozzájárulni a háztartásunk, de az országunk meg a világ energiatakarékosságához is. Oly módon, hogy vagy részben jobb működésével, tisztításával egy-egy házhatási gépnek, működtetésével, tisztításával egy házhatási gépnek hogy tudunk hozzájárni a kevesebb energiafelhasználáshoz, vagy akár azzal, hogy ha látjuk már, hogy egy idős, régi háztartási gépről van szó, akkor megfontolhatjuk egy sokkal jobb, energiahatékonyabb készülék cseréjét is. Köszönöm szépen, Nemes Csabát hallották.
Köszönjük hallgatóinknak a figyelmét. Reméljük, hogy egy hónap múlva újra velük lesznek ebben a műsorban, és reménykedünk abban, hogy addigra még több eredményes teremtésvédelmi erőfeszítésről tudunk beszámolni, illetve valamennyiünknek sikerül előre haladni a teremtésudatosabb élet kialakításában. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Teremtésvédelem. A Naphimnusz Egyesület műsorát hallották a teremtett világ védelméről. Thank you.